Szentlélek tere, Filaton égát és kaszás güllő. Mikás a megyer, csillag a hegy, Káit a jó gyári sziget, Akvinkum és római fürdő.
18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a víziközműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A szuverenitásvédelmi hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bután Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bután egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén vissza nem térítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
Az időjárásról.
Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Gyereknek lenni jó, hogy az élet előre
az Európa Rádió kulturális műsora.
Kultúra.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egy óráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere.
Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt. Szükség hozta a Pajta Játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést, bár hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatújan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában. Nyár elején volt egy szakmai napunk, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Ez az úgynevezett látóút szakmai nap, itt látópont címet nyertünk, és az országból mindenhonnan jöttek közművelődési szakemberek, szó szerint mindenhonnan, tehát ha azt mondom, hogy hogy Tapolcáról például, nem Miskolc Tapolcáról, Veszprémből, Tatáról, hogy csak egy párat emeljek ki, és Székesfehérvárról is, akkor azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul. A közművelődési szakemberek is azt erősítették meg, hogy van ennek létjogosultsága, amit csinálunk. Ezért volt ez egyébként nagyon-nagyon jó visszajelzés, mert hogy természetesen a látogató véleménye a legfontosabb, vagy itt azoké a rádióhallgatóké, akik majd ellátogatnak hozzánk, vagy akik már voltak, de azért mindenféle kritika nélkül az mégsem szakmai. Itt egy szakmai grémium előtt kellett előadnunk, és olyan visszajelzést kaptunk, hogy igenis, ennek van helye a palettán, és nagyon jól csináljuk, és szinte egyedülállóan az országban. Ennek nagyon örültünk.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Leszek a részed egy apró kis mozaik darab, a szívemben minden jó, valami zenével oldódó szteroid, boldogság sejtekkel osztódó. Másoknak értéktelenben a valami, a kimondhatatlanhoz illő szó. Ha elérhetetlen lebontom a falait, hadd legyen kézzel tapintható, mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc, csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc, csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. A józan észületbe csengő szavai, ha mennél egy tapalatnyi út, a ki a jelenben tart még egy darabig, ha nem látsz jövőt, se tűnt a múlt. Mindenből épp annyi, amennyit keresel, beszélj hozzám, megértelek. A zajos elmédem a béke szigete, rak fészket belém, mert rejtelek. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tán. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Ha nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amit összebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, szebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Hát nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. A másfél-két órás programban a választható előadások a fegyvermustra, a Diósgyőri vár története és a lovagi tornák világa, valamint a középkori szemfényvesztés. A fegyvermustra bemutatja a középkori fegyverek fejlődését és betekintést enged a lovagi harcmodor megismerésébe is. A Diósgyőri vár története és a lovagi tornák világa magában foglalja a Diósgyőri vár történetét a kezdetektől a 14. századi dicsőséges fénykoron át egészen a vár elnéptelenedéséig. A középkori szemfényvesztés pedig egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, amelyben a középkorról, illetve használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a nézők. Emellett olyan középkori sportokat is megismerhetnek a látogatók, mint például a fegyverhajítás vagy az íjászat, a kisebbek pedig egy középkori játszóteret is kipróbálhatnak. A Pajta Játéktárról Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a rész nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt.
Milyen előadásokról van szó tulajdonképpen?
Hát először is a fegyvermustrával kezdeném, de több előadásról beszélünk. Ezt majd kicsit később az interjú során szeretném érinteni, hogy a szükség hozta a Pajta játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztést és a középkori betűvetést, bár, hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatújan került bele már ide a Pajta játéktár előadásainak a sorában. De mi is ez? A fegyvermustra előadás elsősorban a lovakkor fegyvereit, védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, a középkori lovagok életét és a középkora jellemző különböző harcászati ismereteket mutatja be interaktív formában. Hogyha ezt kibontjuk, akkor érintjük azt, hogy tulajdonképpen hogyan válhatott egy nemes emberből lovag, vagy hogyan válhattak az apródokból lovagok, akik lovagiskolákban sajátították el hosszú éveken keresztül azt a tudást, amit aztán később kamatoztatniuk kellett a csatákban. Kiből válhatott lovag? Hiszen azért nagyon sokan persze, amikor hozzánk látogatnak, akár a várba látogattak, akár ide a Pajtába, akkor nem tudják, hogy ez csak egy szűk szelete, egy szűk rétege a társadalomnak. Egyrészt a nemesi rangot viselők, másrészt pedig, akik lovaggá válhattak. Persze ez az egyik legizgalmasabb része, de mégis az fontos tudni, hogy nagyon-nagyon hosszú tanulás várt arra, aki 5 éves korában mondjuk apródként bekerült egy lovagiskolába, elszakítva az édesanyjától és az édesapjától, és utána mondjuk az udvarba került. Tehát hosszú éveken át tanult, először apród volt, így nevezték azokat, akik 5 és 13 éves kor között tanulták ezt a mesterséget, aztán pedig, vagy ezt a szakmát mondjuk így, aztán utána 13 éves kortól 21 éves korig válhatott valaki, vagy a lovaggá válás rögös útján lehetett fegyvernök, mondjuk így, tehát, hogy itt is lépcsőfokok voltak, és az is érdekes, hogy ezeket a gyerekeket, szó szerint gyerekeket, tehát a 13 és 20 éves kor közti gyerekeket ugyanúgy elvihették már csatába, hiszen a vazallus rendszerben nagyon nagy hűséggel tartoztak a hűbér uruknak, tehát még úgy, hogy a tanulás közben voltak, hát ezért volt az, hogy sajnos nagyon sok apród, vagy nagyon sok fegyvernök is meghalt a csatákban, hiszen teljesen szolgálni kellett az urukat. Na most, amire vissza szeretnék utalni, hogy nem csak a középkori kartforgatásban, íjászatban és mindenféle fizikai dologban kellett jártasnak lenni, hanem bizony a kultúrában és a tudományokban is. Egy lovag azért lehetett ideál, vagy azért lehetett eszmény, de erre majd még a interjú során ki szeretnék térni. Tehát ez a fegyvermustra, gyakorlatilag a fegyvereken keresztül bemutatjuk a lovagság életét, és hát persze itt is érintjük különböző más társadalmi rétegeket, hogy ők hogy viszonyultak a lovagsághoz. A Diósgyőr vár történet és a lovagi tornák világa, ez a második előadás, tulajdonképpen a vár történetét meséli el, egészen visszanyúlva még a lajoskori vár elé, tehát az Ernyebánféle nemzetségi várhoz, ezért mondtam, hogy a kezdetektől mesél az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. A hallgatóság a vár történetével megismerkedhet, és a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével, és a lovagi tornák olykor brutális világával, hiszen nagyon sok hollywoodi, amerikai filmben látjuk a lovagi tornákat is feldolgozva, és én azt el szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez valójában hogy nézhetett ki, ami nem azt jelenti, hogy egyébként ott nem a valóságot látjuk, sok esetben igen, de azért van, ami el van túlozva, hiszen például csak egy érdekességet felvillantva a rádióhallgatóknak, itt is több szeletével ismerkedhetünk a lovagi tornáknak. Volt egy úgynevezett buhúrt például, ami úgy nézett ki, mint gyakorlatilag, mintha lejátszottak volna egy csatát. Tehát nem az, amit a filmekben megszoktunk, hogy egy úgynevezett sorompó mellett ment két teljesen nehéz páncélzatba öltözött lovas katon, és ki kellett egymást ütni a nyerekből. Ez ugye a viadal része, tehát volt a buhúrt, a viadal és a torna. Mindegyik máshogyan nézett ki, és más volt a célja, de tulajdonképpen a lovagi tornák azok olyanok voltak, mint ma egy nemzetközi sporteseménynek, vagy egy színházi előadásnak a keveréke. Tehát ott a középkori forgatagban ez szinte mindenki élvezte, és még párhuzamot hoznék az ókorral is, ahogy mondjuk a nagyobb amfiteátrumokban, vagy akár a Kolosszeumban láthattuk a gladiátor játékokat. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy teljesen jó a párhuzam, hiszen ezek a küzdelmek nem életre halálra mentek, hál' Istennek, de a nép szórakoztatása az mindenképp cél volt egy ilyen lovagi tornán, és természetesen egy-egy ügyes fegyvernök azt várta ettől, hogy felfigyelnek rá. Azért mondtam, hogy ugyanúgy, mint ma egy nemzetközileg ismert sportol, és hogy még hozzak erre egy példát, ez tényleg úgy kellett elképzelni, hogy volt, aki a lovagi, egy idő után egy lovagi tornákból élt meg, olyannyira, hogy mint ma egy nemzetközi szintű teniszező, aki állomásról állomásra utazik, így utazott egy lovag felszereléssel együtt, kockáztatva egyébként teszem hozzá az életét is, hiszen azért volt, hogy többször éles fegyverekkel vívtak lovagi tornát, most nem pont a párviadalra gondolok, másrészt pedig ugye még a tompa fegyverek is üthettek olyan sebeket, ami gyakorlatilag a lovag életébe került, vagy az egészségének romlásába. Sokszor van olyan leírás egyébként könyvekben, hogy például, amikor kiütötték a nyerekből a lovagot, és puffant a földön, hát tudjuk, hogy milyen magasok voltak ezek a csatamének is, meg a lovag, akkor akár eltörhetett a gerince, vagy különböző más problémákat is okozott később. Sőt, hát a lovagi tornák olyannyira veszélyesek voltak, hogy ha jól emlékszem, egy krónika 1240-ből arról számol be, hogy 40 lovag fegyvernökével adta életét, például egy ilyen nagy lovagi tornán, ahol persze több száz ember vett részt, de hogyha megnézzük, akkor brutális. Történészek olykor mondják, hogy néha, ha a lovagi tornákat összevetjük, akkor nagyon sok ember életet követeltek, hát valószínű nem többet, mint a csaták, de hogy ez nem volt veszélytelen, mégis a kor igazi sztárjait nevelte ez ki. Tehát nem csak, hogy nem voltak veszélytelenek ezek a lovagi tornák, hanem a kor igazi sztárjait nevelték ki, és hát egy lovagnak ez is a felemelkedés lehetősége volt. Természetesen azért azt hozzá kell tenni, hogy a lovag nem véletlenül egy ideál, egy eszmény a korban, és hát nagyon sokan, az áhított hölgyek is tulajdonképpen ott ültek a lovagi tornák sorában, vagy tehát a lovagi tornák közönségének a sorában, és nézték ezeket a bajnokokat, ők pedig gyakorlatilag, mikor lezárták magát a sportot, vagy a lovagi viadalt, akkor egy megmosakodás után este tulajdonképpen ez egy bállal, vagy ne is bálnak hívjuk, ez egy összejövetellel folytatódott. Hát mondanánk ma, hogy bulival, de tulajdonképpen ez már a megkoronázása volt az egész aznapi történéseknek, és hát ez sokszor hosszan ment, több napon keresztül. És amit még ide akartam hozni, hogy azért ez nem volt mindig ilyen zökkenőmentes, hogy a lovagok itt kitűnhettek, hiszen az egyház a kezdeti időkben komolyan tiltotta, és szinte ördögtől valónak tartotta a lovagi tornák világát. Olyannyira, hogy még a pokolra jutással is fenyegette a lovagokat, tudjuk ebben a nagyon vallásos világképben, amit a középkor embere élt, de nagyon sokszor a lovagok erre hederítve, kedvenc sportjukra, kedvenc időtöltésükre, hát nem nagyon foglalkoztak ezzel, viszont hogyha jól emlékszem, akkor 1316-ban a regnáló pápa az már engedte a lovagi tornákat, tehát a 14. században vagyunk, ugye a Diósgyőri vár egyik fénykor, vagy legnagyobb fénykorában, hiszen Nagy Lajos király váráról beszélünk, és pont itt akarok kapcsolódni azzal, hogy Nagy Lajos király édesapja, Károly Róbert, akit mi Károbertóként, vagy első Károlyként is ismerhetünk a történelemkönyvek lapjairól, ő is nagyon kedvelte a tornákat, és nem véletlenül, hogy pont ebben az időszakban Magyarországon is, vagyis a Magyar Királyság területén is meghonosította. Ugye 1342-ben Károly Róbert halála után kerül fia Nagy Lajos a trónra 1382-ig, és róla is vannak ezek a felírások és leírások a krónikákban, hogy bizony ugyanúgy kedvelte a lovagi tornákat, mint édesapja, sőt Itáliában is tartott nem egy lovagi tornát, amikor például a két hadjárata volt, hiszen volt két hadjárata is Lajos királynak Itáliában. És hogyha tovább megyünk ezen a vonalon, akkor a látogatóknak gyakorlatilag ezt szoktam elmondani a vártörténete mellett a lovagi tornák világáról. A vártörténetet pedig úgy tudjuk, hiszen nem látogatható a vár. Tudjuk, hogy a rekonstrukció második szakaszában vagyunk most is, hogy egy úgynevezett, szinte ilyen külső vársétáról beszélünk, ahol megmutatván azokat az oldalakat, az északi oldalt, a keleti oldalt, a nyugati és a déli oldalát a várnak, mindig elmesélem, hogy melyik palotaszárnyban kik laktak, hogy éltek, mi volt ott. Beszélek a kétszintes várkápolnáról, ami egy kuriózum Európában, tehát mindent kívülről mutatok meg. Egyébként az az érdekesebben, hogy legalább ugyanúgy élvezik a látogató, hiszen képszerűen mondom el, hogy ott van Szent Hedvig csonterekéje, amikor ugye látogatható a vár például az oltárban, hogy hogyan misészhettek ebben az időszakban a várkápolnában, hogy a déli palota szárnya, az a mindenkori királynék palota szárnya, a keleti oldal, ahol a mindenkori királyok, hát itt jelesül ugye Lajos király élt, nem volt ez összevonva ebből a szempontból. Az északi terem, a lovakterem, ami Közép-Európa szinte legnagyobb lovakterme, olyan nagy volt, hogy csak az avignoni pápai palota kihallgató terme előzte meg. Tehát, hogy felvillantok érdekességeket, és természetesen nem az egész vártörténetet mondja el az ember, hiszen elég idétlenül hatna, hogyha nem megyünk be a várba, és akkor a vártörténetét így mondom el, de amit kívülről érinthetünk, láthatunk, most már gyönyörűen látszanak egyébként, ahogy a kaputornyok emelkednek, ahogy ez a reneszánszban lehetett, és akkor különböző korok szempontjából így mesélek érdekességeket. Úgyhogy ezt így tudjuk megoldani, a lovagi tornák világáról pedig természetesen hol máshol mesélhetnék, mint autentikusan a lovagi tornák terén, hogy nézett ki például egy lovagi aréna, és azt is, amit az előbb elmondtam.
És mit jelent a középkori szemfényvesztés?
Hát ez vadonatúj előadásunk, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, melyben a középkorról, illetve a használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a látogatók. Minden korosztály számára ajánlott, mert egy igazi bűvésszel dolgozunk. Tehát ez azért fontos, mert nem valaki betanulta, nem én betanultam mondjuk ezt a műsort, és akkor előadom, hogy nem vagyok bűvész, de eljátszom, mintha bűvész lennék, hanem tényleg kollégánk olyannyira bűvész, hogy egyébként, és szerintem ezt meg is kellett említeni az Európa Rádióban, például a gyermekkórházban is, a gyekben is a beteg gyerekeket segíti, és szinte nagyon sokszor megy oda előadást tartani, tehát hogy szerintem ez a szerepvállalás is, társadalmi szerepvállalás is nagyon szép tőle, és nagyon sok helyütt megfordul. Itt az alkímia köntösébe van ez beleöltöztetve. Tehát pont azért, hogy vissza tudjunk menni az időbe. Tehát mond is információkat, tanít is, de alapvetően ez elkápráztat mindenkit. Ezt én láttam, hogy szeretik a kicsik is, tehát akik most kerültek általános iskola alsóba, de ugyanígy a nagyobbaskák, sőt még a középiskolások is, amikor jönnek az osztály. Úgyhogy ez a középkori szemfényvesztés, ez tavaly is nagyon ment, nagyon sokan kérték. Ugye ebben nincs száraz tényanyag, semmi nincs, hanem gyakorlatilag egy bűvész show.
Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a témában Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Húnyd le a szemed, ha nem látszol. Lassan mindent engedj el, ami rég nem érdekel. Tőj hát, ha tedd úgy, hogy élvezed, amit beléd oltott a képzelet, amit sosem tettél még. Elég az őszinteség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Mondd ki bátran, ha úgy érzed, hogy igazságtalan az életed, és mindent engedj el, ami a lelkednek teher. Állj ki a sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém. Játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól újból szárnyalunk. Ez
ez a világ, ami ink, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az őrültség. Sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. A másfél-két órás programban a választható előadások a fegyvermustra, a Diósgyőri vár története és a lovagi tornák világa, valamint a középkori szemfényvesztés. A fegyvermustra bemutatja a középkori fegyverek fejlődését és betekintést enged a lovagi harcmodor megismerésébe is. A Diósgyőri vár története és a lovagi tornák világa magában foglalja a Diósgyőri vár történetét a kezdetektől a 14. századi dicsőséges fénykoron át egészen a vár elnéptelenedéséig. A középkori szemfényvesztés pedig egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, amelyben a középkorról, illetve használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a nézők. Emellett olyan középkori sportokat is megismerhetnek a látogatók, mint például a fegyverhajítás vagy az íjászat, a kisebbek pedig egy középkori játszóteret is kipróbálhatnak. Most folytatjuk a beszélgetést a témában Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével.
Körülbelül 10 esztendővel ezelőtt indult el a várban a betűvetés program, amelynek az volt a célja, hogy a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban kipróbálható legyen. Ez az írásforma valóban nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderül, hogy közel sem lehetetlen. A látogatók ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták a betűvetést, mondtam, hogy én már megtanultam írni, szokták ezt mondani, ám nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is szívesen csatlakoztak, és akár órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával. És miközben egyre magabiztosabban kanyarították a maniszkulákat, a történeteket hallgatva jobban megismerik egy letűnt korszak mindennapi vagy hétköznapi életét, úgyhogy a középkori betűvetés is gyakorlatilag ezt hozza el. Azért ide hozzátenném, hogy ez tényleg ne egy unalmas írásórának gondoljuk, hiszen kolléganőm teljesen beöltözve viseletben mesél közben, ahogy itt próbáljuk a egyébként nagyon nehéz írásjeleket, tehát most a mai korunkban nehéz írásjeleket kanyarintani, ő közben hétköznapi történeteket mesél és sztorizik, úgyhogy hihetetlenül elröppen, és majd erről fogunk beszélni, de most, ahogy voltak nálunk a szakmai csoportból sokan, hát nagyon élvezték. Még olyannyira, hogy ilyen 30 percre hirdettük meg ezt a betűvetést, és 40 vagy 45 percnek kellett leállítani, hogy hát másik program is van, amire át kéne mennünk, de még mindenki mindenáron még az utolsó betűket és ilyen kis maniszkulákat kanyarítani akarta, úgyhogy sikere van ennek is. Tehát ezeket hoztuk le, ezeket az előadásokat, amivel gyakorlatilag kompletté tesszük azt, hogy a pajta játéktár élvezhető legyen, és hogy tudásanyagban is kapjanak valamit a látogatók. A középkori és a népi fajátékok és az előadások mellett, amik nagyon mennek, tehát e köré épült tulajdonképpen a pajta, ami azért fontos, mert ezek úgy lettek megalkotva, ahogy a középkorban lehettek. Nem minden autentikus természetesen, de a legtöbb játék igen. Tehát ez azt jelenti, hogy a középkorban is játszhattak ezzel a gyerekek, és ebből gyűjtöttünk egy csokrot. Egyébként ezt nagyvárosi rendezvényeken is, mert ugye legtöbbször kivisszük a pajta játéktára, legyen az gyereknap, most legutóbb ez volt például, hogy oda vittük kézüt eszembe, és szinte nincs megállás annak a kollégának, aki oda kimegy, egész nap figyelnie kell, hogy azokat a játékokat rendeltetésszerűen használják, de hogy arra utaltam, hogy mindig voltak nála. Tehát, hogy ez egyébként közkedvelt nagyon. És vannak a középkori sportok, amire szeretném ezt nagyon felfűzni, az íjászat, a fegyverhajítás és a fegyvertapogató. Íjáztatás természetesen csak akkor, hogyha külön ezt kérik, akkor vállalunk abból a szempontból, hogy megmutatjuk, hogy hogyan is lehet ezt csinálni, viszont dobócsillag, csatacsillagdobást folyamatosan, meg kelevészhajítás is van, azt is nagyon élvezik, van egy rendes céltáblánk, természetesen minden biztonsági előírást betartva, tehát kollégám ügyel arra, hogy minden gyerek egyedül álljon ott a céltábla előtt, ne az legyen, amikor dob, ne az legyen, hogy körülötte ott vannak a gyerekek, és megsértik egymást, hiszen azért ez a csatacsillag is, és a kelevéz is egy veszélyes üzem. Régen is az volt, még hál' Istennek semmilyen probléma nem történt, de tényleg nagyon figyelünk. Tehát íjászat van, ezek a dobások, és a fegyvertapogató is, ahol egyébként még a láncinget is megemelhetjük, vagy akár felpróbálhatjuk, megnézzük, hogy mitől lehet egy ilyen láncing 12-15 kiló, ami egyébként úgy tűnik, hogy egy kis lezseringecske, aztán amikor felveszik, pont az előző szakmai napon, amikor felvette az egyik fiatal egyetemista hölgy, hát meglepődött meg a sisakot, hogy azért ez milyen nehéz egész nap ebben lenni, és ez még csak a láncing gyakorlatilag, ezen még nincs rajta a mellvértezett lábvért, vagy bármi más, ami még brutálisabb, hiszen tudjuk, hogy 40-50 kiló volt a teljes vértezet egy lovagon. Úgyhogy nem elég, hogy saját maga még enervált volt mondjuk a csata nem tudom hanyadik órájában, de még ezt is cipelnie kellett, de hát egy lóvértet is úgy képzeljünk el, hogy a 600 kilós állaton mondjuk, vagy 500 kilós állaton 150 kiló csak a vértezet, hogy ne sérülhessen úgy az állat. Úgyhogy ezekről is beszélünk, és meg lehet tapogatni, meg lehet fogni, fel lehet próbálni, és lehet kérdezni. Ez nagyon fontos, hogy utána mindig kialakul egy ilyen beszélgetés, akár klikkesedve, akár ha egyes emberekkel foglalkozunk csak.
Úgyhogy akkor mondhatjuk, hogy interaktívak a foglalkozások mindenképpen.
Igen. És tavasztól, ahogy itt beszéltünk, és tavasztól egészen késő őszig várjuk hétfő kivételével hétköznapokon, tehát kettő péntekig a csoportokat. Van itt olyan, aki a táborba szervez úgynevezett programot, és a pajta játéktárat jelöli meg, tehát iskolás táboron van, aki tényleg osztálykirándulásra hozza a gyerekét. Legutóbb volt, szinte minden évben van Debrecenből csoportunk, de telefonon kerestek Sárospatakról is. Tehát hogy nem csak arról beszélünk, hogy Miskolc és Miskolc környéki iskolák, és hál' Istennek ez évek óta működik. 10 és 15 óra között egyébként általában hétköznapokon normál munkaidőben, most értsék jól a hallgatók, tehát napközben vannak ezek a foglalkozások.
Említetted a beszélgetés elején, hogy a szükség szülte tulajdonképpen a pajtát. Mit jelent ez pontosan?
Rekonstrukció második üteme, amikor elkezdődött, 2021-ben, hogyha jól emlékszem, akkor költöztettük le a várat, akkor mindenképpen szerettük volna, hogyha nem merülnek feledésbe ezek a előadások, sem a középkori sportok, azt, amit ugye mi garantált tematikus hétvégéken adtunk a látogatónak, akár télen mondjuk bent a lovakteremben, nyáron már az udvaron lehetett tartani, akár a fegyvermustrát, meg az előbb említett előadásokat, hát pont ez volt a pajtának az egyik alapgondolata, és így alakult ki. A dekorációt azt a kollégáim, ugyancsak a kollégáim csinálták zseniálisan, hogy a lovagi tornák tere hátulján leválasztják ezt a kis részt, és ott azt mindenki tudja, mert gyakorlatilag már maga a belépésnél a nagy kapunál is hirdeti ezt tábla, hogy pajta játéktár, tehát hogy eltéveszthetetlen, hogy megtalálják ezt. Ez azért volt jó, mert ugye tematikus családi napokat is indítottunk rá az elmúlt években. Reméljük, hogy ez most is visszatér, amikor bárki, tehát meg voltunk nyitva mondjuk vasárnap, és akkor bárki betérhetett, aki éppen arra jár. Be is tértek egyébként, elmondom, hiszen ugye látták a várat, akkor még nem ebben a formájában, mint most, hanem még a építkezés elején, és hát felkeltette az érdeklődés, hogy mégis mi folyik itt, tehát hogy hál' Istennek nincs ott minden zárva. De mondom, az osztálykirándulásos történet az viszont folyamatos. Tehát az minden évben ment, még akkor is, amikor esetleg nem hirdettünk tematikus családi napokat. Úgyhogy nagyon a szükség szülte, de felfutott ez a pajta az elmúlt években. Igazából nagyon jók a visszajelzések, és örülnek az emberek, hogy kapnak valamit a várból, és az építkezés alatt is kaptak valamit. Úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy egy szükség szülte, de sikertörténet.
És ugye játéktára neve, de nem jelenti azt, hogy a játék csak a gyerekeknek szól.
Hát abszolút nem, pont ez a családi napokon látjuk azt, hogy sokszor a család együtt játszik egy-egy ilyen középkori játékkal, és nagyon örülnek ennek. Úgyhogy nem, meg ezek a játékok nincsenek korhoz kötve, tényleg nincsenek korhoz kötve. Nagyon sok olyan játékunk van, amit például a lengőteke, mondjuk egy ilyet, amit ugyanúgy felnőttek is szoktak máshol is játszani, csak ez most a tematikájában középkori, meg kinézetében is.
Többször említetted a szakmai napot, erről mit tudhatunk?
Nyár elején volt egy szakmai napunk, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Ez az úgynevezett látóút szakmai nap, itt látópont címet nyertünk, és az országból mindenhonnan jöttek közművelődési szakemberek, szó szerint mindenhonnan, tehát ha azt mondom, hogy Tapolcáról például, nem Miskolc Tapolcáról, Veszprémből, Tatáról, hogy csak egy párat emeljek ki, és Székesfehérvárról is, akkor azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul. Természetesen azért az elmúlt időszakban, amikor dübörgött a vár, tehát amíg nem kezdődött el a rekonstrukció második menete, ez nem volt rendkívüli, hogy mi mentünk egy szakmai napra, vagy jöttek hozzánk, hiszen benne voltunk ebben a vérkeringésben, és most újra azt látom, hogy ez nagyon-nagyon jól sikerült, és a közművelődési szakemberek is azt erősítették meg, hogy van ennek létjogosultsága, amit csinálunk. Ezért volt ez egyébként nagyon-nagyon jó visszajelzés, mert hogy természetesen a látogató véleménye a legfontosabb, vagy itt azok, a rádióhallgatók, akik majd ellátogatnak hozzánk, vagy akik már voltak, de azért mindenféle kritika nélkül az mégsem szakmai. Itt egy szakmai grémium előtt kellett előadnunk, és olyan visszajelzést kaptunk, hogy igenis, ennek van helye a palettán, és nagyon jól csináljuk, és szinte egyedülállóan az országban. Ennek nagyon örültünk, és hát egy olyan napot töltöttünk el velük, szó szerint napot, tehát itt reggeltől kezdődtek a programok, mindent előadtunk, szinte minden előadást láttak, kipróbálták a játékokat és a sportokat, utána volt egy ebéd, és egy közös értékeléssel zárult gyakorlatilag a nap, úgy indultak, de amit láttam, hogy mindenki a kis tarsolyában egy nagyon jó napot vitt haza, és meg is ígérte, hogy akár a pajtába, akár később a majd megnyíló várba természetesen visszalátogat. Szóval ez az, ami számunkra a legnagyobb megerősítés, és mi is merítettünk ebből erőt, hogy igenis érdemes ezt így tovább csinálni ebben a formában. Hát csináljuk is, mert hogy volt, folyamatosan táborokból is jelentkeznek egy-egy nap, tehát most is benne vagyunk azokban a hetekben, ahol jönnek a csoportok, meg még egyszer mondom, hogy iskolákból is folyamatosan jöttek tavasszal, és természetesen ez őszre is érvényes. Van olyan iskola, aki nem tudott tavasszal eljönni, mert annyira sűrű volt a program, de ígérte, hogy ő bizony ősszel már jelezte, hogy ősszel jelentkezni fog.
Ha valaki szeretne bővebb információt a Pajta játéktárról, hol keresheti?
Facebookon fent vagyunk, közösségi média felületeken fent vagyunk, és természetesen ott megtalálható a további információ és jelentkezés. Egyébként én vagyok ebből a szempontból az összefogója, tehát nálam nekem szoktak e-mailt írni, de az is fent van természetesen, azért nem szeretném most itt ezzel húzni az időt, hogy a Európa Rádióba ezt beolvasom, hanem akinek felkeltettük az érdeklődését, rámegy ezekre a közösségi felületekre, és ott mindent megtalál, hogy hogyan jelentkezhet, és az információkat is, mert hogy azért itt van egy regisztráció, tehát például, hogyha nagyobb csoport jön, akkor az igényelt időpont előtt 5 nappal lehetséges a regisztráció, hogy azért, ugye itt nem egy meg két kollégát mozgatunk, tehát nem véletlen, hogy a többi programunkkal, ami van a lovagi tornák terén, össze kell hangolni, nem egyszerű ez, úgyhogy azért mondom, hogy a jelentkezési határidőt tartani az azért fontos, és minden mást is megtalálhatnak. De még egyszer elmondom, hogy a választható időpontok május 4-e és október 30 között, ez szinte már biztos, a hétfő kivételével hétköznapokon, mert hogy ha van valami hétvégi nagy rendezvényünk, akkor bizony hétfőn rendbe kell tenni úgy a pajtát, hogy az a látogatóknak használható legyen. Tehát 2-től péntekig 10 és 15 óra közé hirdetjük meg ezeket az időpontokat bejelentkezés alapján.
Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a Pajta játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere volt.
Kultóra. Kulturális egyóra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. Te gondoltad volna, hogy idén a nádas télre kihalt is lesz, és nem csak száraz. Ó, én nem. Halványzöld szakállat rajzolt a tóra, kislány koromban te gondoltad volna. Ó, én nem.
előttem, te elhinnéd rólam.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Hát poharam töltsed meg borral, angyalom, tudom, ma úgy sem írok már, mert akárhogy kapálózom, jaj, gondolom, látod, eszem az máshol. Az én dolgom a hajad befonni, és az, hogy legyen lábadon zokni, az én dolgom kezedet fogni. Reggeli kávédat az ágyba hozzam, s este fáradt hátad masszírozzam, szeresselek. Sok idővel mit belőled kaphatok, millió kopott lapot megtölthetnék. Hát poharam töltsed meg borral, angyalom, tudom, ma úgy sem írok már, mert akárhogy kapálózom, jaj, gondolom, látod, eszem az már. Én kályhád, s fejed, ha rám hajtnád, leszek párnád, mindig őrzöm két szemed álmát. Jaj, a te vállad úgy nyomják a gondok, ha kell, hát leszek nálunk én gondnok, teszek, veszek.
esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.